mindjárt eleget teszünk a vallásos kötelezettségeinknek, viszont előtte egy pár izgalmas rendezvényt szeretnék bejelenteni nektek. Oké, ez már rosszul hangzik, ez a rendezvény, ez olyan, mintha, szia Tomi, mintha valami dögunalmas, hivatalos dologra készülnénk, de nem, ezek nagyon jó dolgok lesznek. Az első, hogy október 6-án itt délelőtt 10:30-kor a Kálmán Ernő, a híres, nevezetes, messzi földön hírhet Kálmán Ernő személyesen, aki egyébként szerintem az egyik legámulatosabb beszélő, akit ismerek. Nem tudom, hogy van ez, hogy emberek így, nem tudom, lehet, hogy beszélőnek születnek, vagy nem tudom, annyi élményen mennek át az életükben, annyi empátiájuk, annyi tapasztalatuk van, hogy csak egyszerűen képesek szívhez szólóan beszélni. És a szívhez szóló alatt nem azt értem, hogy ilyen, tudod, jó érzéseket keltően, tudod, ilyen valami szentimentális dolog, hanem szívhez szólóan úgy, hogy az életünknek a lényegét megbírják érinteni. Nagyon kevesen képesek erre is, és Ernő egyike ezeknek. És ő fog tartani egy előadást, egy óra maga az üzenet, és aztán egy óra lehetőség a beszélgetésre, a názáreti Jézus Krisztus feltámadásáról. Ami egy kulcskérdés, gyakorlatilag egy alapkérdés abban, hogy normálisak vagyunk-e vagy sem. Igaz? Mert hogy ha a názáreti Jézus Krisztus nem támad föl, akkor mi mind nem vagyunk normálisak. Tessék, 10:30-kor, ez ha jó, ha minden igaz, egy szombati nap lesz, október 6-a. Igen, oké. A következő pedig a Vissza a valósághoz munkacsoportnak a következő nagy konferenciája lesz, ahol rövidítve VAV néven egy remélhetőleg országos, illetve nemzetközi jelentőséggel bíró apologetikai szolgálat indult el, amelynek van egy weboldala, a visszavalósághoz.hu, és amely köré számos egyéb weboldal csoportosul egy teljesen egyéni üzenettel, olyan üzenettel, amely a legkülönfélébb problémákkal, a legkülönfélébb élethelyzetekben élő embereket szólítja meg, közelíti meg, azon a helyen, ahol vannak, azokat a kérdéseket megválaszolva, amelyek nekik a legfontosabbak, és vezeti őket a végső megoldás felé, amelyet mindannyian megtaláltunk. És ennek lesz egy konferenciája. Azt gondolom, hogy 3, talán 4 igazán különleges, igazán nagyszerű előadással. És ez pedig lesz november 24-én, itt a nagy teremben, ha minden igaz. Vagy egyen lejjebb az ABT teremben, ez még számomra rejtély. De a lényeg az, hogy november 24-e 10:30 Vissza a valósághoz konferencia. És arra kérnélek titeket, és titeket is, akik videóról, meg hanganyagról hallgatok, néztek minket, hogy lájkoljatok minket a Facebookon. Nem tudom, akik használják a Facebookot, tudják. Tehát egy nagyszerű lehetőség arra, hogy ilyen értékeket megosztunk egymással, és ugye ha te lájkolsz valamit, akkor azt a te követőid, a te környezeted is látni fogja. Illetve a mi megítélésünk folyamatosan javul. Úgyhogy kérlek, ezt csak tedd meg, nem olyan nagy macera, lájkolj, oszd meg, amit csak bírsz. Facebook.com vagy .hu, nem tudom, azt hiszem .hu, próbáld ki. Vissza a valósághoz munkacsoport, lehet, hogy mind a kettőn meg vagyunk, nem? Igen. Tehát az egyik a Vissza a valósághoz munkacsoport, a másik pedig a VAV csoport. Hogy nézzem meg még egyszer, hogy nem rontottam el valamit. Facebook, Vissza a valósághoz munkacsoport, illetve visszavalósághoz.hu. Oké. A VAV csoport az a YouTube csatornánk. Jó, azt is megnézhetitek. Jó, ezzel tényleg sokat segítetek, és fönn vannak az információk is, ha most nem sikerült felírni vagy megegyezni ezekkel a rendezvényekkel kapcsolatban a Facebookon. Oké. Megtettem, amit a haza megkövetel. Jó, van, lesz még jobb is, ne aggódjatok. Kezdjük egy imával. Mindenható Isten, miattad és csak is miattad vagyunk itt. Felismertük, hogy te vagy, és hogy te vagy a végső oka mind annak, amit valóságként ismerünk. Nálad vannak a válaszok az életünkre. Nálad van a megoldás, az erő, a hatalom, a képesség arra, hogy az életünk helyes mederbe terelődjön. Segíts nekünk! Segíts mindannyiunknak, akik itt vagyunk. Kérünk, hogy külön-külön áldj meg minket. Mindenkit, aki itt van most, mindenkit, aki hallgatja a hanganyagokat, ki nézi a videót. Nagyon nagy szükségünk van rád. Akár felismertük már ezt a szükséget, akár még csak gyanítjuk. Kérünk, hogy áld meg ezt a mai délelőttöt is, ezeket a gondolatokat, add, hogy a te könyved szavai érthetővé és valóságossá váljanak a számunkra. Ez az imánk a názáreti Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Úgyhogy köszönöm, mára ennyi. Jó. Igazából mindig a szellemi háborúnál tartunk, és egy kicsit összetettebb lesz a mai együtt gondolkodásunk, de azért kezdjük Jakab 4-nél. Ahol legutóbb abba hagytuk. És ugye, amikor szellemi háborúról beszélünk, értjük, hogy egy valós természet feletti konfliktusnak vagyunk bizonyos értelemben a színtere, az áldozatai, amely konfliktus viszont sokkal természetibb módon zajlik, mint ahogy azt sokan feltételezik. Egy intellektuális háborúról van szó, amit érvekkel, filozófiákkal, tanácsokkal vívnak igazából az életünkért. Az egyik nagy illúzió, amiben mi emberek élünk, az az, hogy függetlenek vagyunk, hogy a magunk urai vagyunk, és közben az igazság az az, hogy nincs egyetlen egy eredeti gondolatunk sem. Minden gondolatunk, minden meggyőződésünk, minden életelvünk olyan, amit tanultunk. Vagy hoztunk felőle döntést, hogy egyetértünk vele, vagy még ez se történt meg, csak egyszerűen magunkba szívtuk a kultúránkkal, legyen az egy materialista, ateista, 21. századi modern kultúra, vagy legyen az egy vallásos kultúra, teljesen mindegy, hoztunk magunkkal egy világképet, a meggyőződéseknek egy olyan rendszerét, amelyet nem mi találtunk ki. Amely nem a mi bölcs megfigyeléseinkből, az élet legmélyebb kérdéseinek a kibogózásából és megválaszolásából ered, hanem valaki megtanította nekünk. Tudod-e, hogy ki tanította meg? Ez a nagy kérdés. Tudod-e, hogy kinek engedelmeskedsz? Mert engedelmeskedsz. Azt hiszed, hogy nem, azt hiszed, hogy szabad vagy, és tényleg meghozhatod a döntéseidet, tényleg leveheted a bilincseket, ha felismered a felelősségedet, és felismered azt a pontot, ahol új döntést kell hozni. És nem egyszerű. Értem, nem egyszerű. Hogyan szűröd meg azt, amit az anyatejjel szívtál magadba, amit éveken keresztül hordoztál, mint megkérdőjelezhetetlen igazságot, a saját tapasztalataiddal igazolva, a környezeted elismerésével igazolva, mindenki így él zászló alatt, hogyan tudsz attól elszakadni? A kérdés, amit föl kell tennünk, az, hogy létezik-e objektív igazság. Létezik-e olyan igazság, amely nagyobb, mint a te véleményed, nagyobb, mint a te tapasztalatod. És megismerheted-e ezt az igazságot, és megteheted-e esetleg, hogy aláveted a te saját élettapasztalatodat, saját filozófiádat ennek az objektív igazságnak, mert akkor lenne lehetőséged új döntéseket hozni. Akkor azt mondhatnád, hogy én eddig ezt gondoltam, de úgy tűnik, hogy tévedtem. Hogy értem, egy monumentális tévedés benéltem. És ez egy csodálatos pillanat, mert ez az a pillanat, ahonnan a dolgok változhatnak. Ez az a pillanat, ahol tényleg átveheted a vezetést, ahonnan tényleg szabaddá válhatsz azokkal a döntésekkel, amiket tényleg meghozhatsz. De addig, ameddig csak csendben nyeljük a nokedlit, amit a szánkba tesznek, amíg csak csendben gondoljuk, hogy minden rendben van, addig elmulasztjuk a választást, elmulasztjuk a döntést. És itt tartottunk legutóbb. Azt olvastuk a 7. versben, Jakab 4:7-ben, hogy engedelmeskedjetek ezért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. És azt mondtuk, hogy a csapda, amiben minket modern embereket tartanak, az, hogy azt hisszük, hogy a kettő között van egy harmadik alternatíva, ahol nem engedelmeskedek senkinek. Én a magam ura vagyok. De ez nem igaz, mert az a világ, amiben élünk, a Biblia a kozmosz szót használja, amely rendet, rendszert, rendezettséget jelent, egy nagyon magas szinten megszervezett társadalmat, ha lehet így mondani, amely egy vezetett társadalom, amelynek az elvei, amelynek az értékei nem véletlenszerűen alakultak ki, mint egy statisztikai átlagaként a sok milliárd ember egyedi véleményének, hanem egy vezetett rendszer, mint egy cég, mint egy állam, mint egy kormány, ahol felülről lefelé delegált utasítások, elvek alapján az egész fel van építve egy célra. A helyzet az, hogy a Biblia tanítja nekünk, hogy ennek a világnak, amit ismerünk, a nemzetekkel, a kormányokkal, a gazdaságával, van egy fejedelme, van egy szellemi, egy spirituális vezetője, és ez történetesen nem Isten, hanem az a személy, akit a Biblia ördögnek nevez meg, amely szó ellenséget jelent. Egy spirituális lény, aki hatalommal, tekintéllyel bír arra, hogy tényleg az igája alá hajtsa a földet. És van egy célja. És a célja az, hogy Isten helyébe emelje magát. A célja az, hogy hazugságon találja Istent, hogy Isten tervét meghiúsítsa. Oké, mi Isten terve? Isten terve az ember és a saját dicsőségének a leleplezése. Te Isten családja vagy, minthogyha Isten fia, lánya lennél, a szeme fénye. Isten fölneveli az emberiséget itt a földön arra a célra, hogy az ő helyébe lépjen. Ez így nagyon merész, de igen. Biztos hallottátok már ezt a kifejezést, hogy Isten nevében. Igaz? Ezt meg ezt mondjuk Isten nevében. Ez pont ezt jelenti. Isten azt mondja, hogy a fiam vagy, és az én nevemben élhetsz. Engem képviselve élhetsz. Nem válsz énné, az én vagyok, te maradsz, de olyan magas rangot, olyan magas pozíciót adok neked a valóságban, hogy az én nevemben élhetsz. De ehhez fel kell, hogy neveljelek. Ehhez meg kell, hogy tanuld a szívemet. Ehhez éretté kell, hogy tegyelek. Mint ahogy egy gyermek örököse lehet az apja birodalmának, de fel kell nőnie ahhoz, hogy az örökséget át is vehesse. És van egy ellenségünk, akinek az a célja, hogy az embert, aki Istentől elszakadva születik, A Biblia azt a szót használja, hogy bűnben születik, amelynek a lényege, sokat beszélhetünk erről, és lehet, hogy fogok is, de a lényege az Istentől való elszakadás. Arra lettünk teremtve, az életünk úgy működhet, hogyha kapcsolatban vagyunk Istennel. Mint az én kisfiam, 3 éves, most volt a szülinapja nemrég. Ha elszakított tőlem és az anyjától, meg fog halni. De biztos, hogy nagyon boldogtalan lesz. Mi arra lettünk teremtve, hogy együtt legyünk Istennel, a gyermekei vagyunk. És a bűn, a hiba, amit elkövettünk és amit örököltünk, elválaszt tőle. De Isten üldöz minket a szeretetével, és azt mondja, hogy térj meg. Juss egy új felismerésre, mert van egy megoldás a bűnödre. A megoldás nagyon egyszerű. Én kifizettem az árát. Tartozásod volt, én kifizettem. Úgy értem, nem azt mondom neked, hogy dolgozz meg érte, nem azt mondom, hogy javulj meg, nem mondok semmit, csak azt, hogy ki van már fizetve. De szabad akaratból el kell fogadnod ezt a megoldást. Alá kell írnod az adós levelet neked is. Én aláírtam, ki is fizettem. Ahhoz, hogy érvényes legyen rád, ír te is alá. És mi azt mondjuk, hogy nem érdekel a vallás, nem, megyek. És Isten üldöz minket a szeretetével. És az ördögnek az a célja, és akkor hosszú kerülő úttal visszajutottunk ide, hogy megtartson abban az elszakadásban, amiben születtél. Távol Istentől. Mert abban a pillanatban, ahogy nem vagy közel Istenhez, abban a pillanatban közel vagy ő hozzá. Miért? Mert az egész rendszer, ami körülvesz téged, az az ő találmánya. Az egész rendszer, amely körülvesz téged, az ő tervezett rendje, rendszere, amelynek 1000 arca van, 1000féleképpen jó neki, ha távol tart Istentől. Lehetsz ateista, lehetsz buddhista, lehetsz vallásos, lehetsz istentagadó, lehetsz bármi. Csak ettől a könyvtől és a mögötte lévő valódi Istentől maradj távol. Vagy ha már nem bírsz távol maradni tőle, akkor legalább legyenek kretén elképzeléseid róla. Akkor legalább tudod, van nekem apám, tudok róla. Tudod, így. Van Isten, tudok róla. És van Isten, és elég nagy baj az nekem. És van róla egy kretén elképzelésem, aminek az a következménye, hogy menekülök előle. És az ördög azt mondja, micsoda győzelem, hogy értem, Istennek egy fia azt hirdeti, hogy Isten egy kretén. Micsoda győzelem. A legjobbak a vallásos emberek. A legjobbak azok a hívők, akik hisznek ugyan, de nem hisznek. Akik hisznek, de valami másban, mint ami a valóság. A szuper, az a legjobb. Úgyhogy szellemi háború. És hogy néz ki a szellemi háború? Érveléssel néz ki a szellemi háború. Meggyőzéssel néz ki a szellemi háború. És Isten felkészít minket erre. És ezt mondja, hogy figyelj, a legnagyobb csapda az, amikor azt hiszed, hogy nem kell választanod. Ha? Amikor azt hiszed, hogy van semleges. Nincs semleges. Minden vagy az egyik királyságot képviseli, vagy a másikot. Két hadsereg áll egymással szemben. Tudod, a szövetségesek és a német csapatok. Második világháború. Ott állunk. Már megint. És tudod, ha velem vagy, nem vagy ellenem. Ha nem vagy velem, ellenem vagy. A kettő között nincs semmi. És ez a felismerés csodálatos, mert innentől választhatok. És ezt a tanácsot adja itt az írás, hogy engedelmeskedjetek ezért Istennek. Mert mindig engedelmeskedünk. Bocsánat, hogy ismétlem az előző alkalmat, de annyira fontos. Engedelmeskedek a kultúrámnak, engedelmeskedek a hasamnak, engedelmeskedek a barátaim véleményének, engedelmeskedek a divatnak, engedelmeskedek a régről belém égett álmoknak, amiket 10 éves korom óta hordozok, és afelé irányítom az életemet, engedelmeskedek. Mindig engedelmeskedek. És Isten azt mondja, hogy ez rendben van, így vagy megteremtve, de válasz magadnak mestert, válasz magadnak vezetőt. Te szabad vagy arra, hogy eldöntsd, hogy melyik hangnak engedsz. És itt mondja a tanácsot, engedelmeskedj Istennek. Miért? Mert ő az egyetlen, aki szeret téged. Mert ő az egyetlen, amikor tanácsol valamit, akkor azt nem egy hátsó szándékból tanácsolja, nem egy önös érdekből, hanem mint ahogy apa tanácsolja a 3 éves fiát. Hogy értem, mit várok én a 3 éves fiamtól? Majd a hasznomra lesz valahogy? Vagy most mire gondoltok? Szeretem. És azért mondom neki, hogy ne egye meg az 5. táblacsokit, mert tudom, hogy rosszul lesz tőle. Sőt, az 5. se engedem el. 4-nél vége van. Jól van, értitek? Tehát, hogy szeretetből. És persze abban a pillanatban, amikor az én fiam hallja, hogy nincs több csoki, akkor úgy érzi, hogy én vagyok a legnagyobb ellensége. Mert a pillanatnyi érdekét ő, mivel még éretlen, még csak kicsibe látja a világot, sokkal nagyobbra tartja, mint a közép és hosszú távú érdekeit. És én vagyok az apja, aki segíthetek neki túlélni ezeket az éveket. Mert szeretem. Engedelmeskedjetek Istennek, mert szeret titeket. A többiek nem. A többiek, a többi hang legjobb esetben figyel, használ. Azt mondja, hogy használati értéked van. Ha beállsz az én rendszerembe, mondja egy csoport, akkor a rendszerem hasznára leszek. És tudom, hogy business is business, azaz téged használlak, de hogy ne fuss el, hamar adok érte cserébe valamit. És van egy legjobb esetben kölcsönösen előnyös üzleti megállapodásunk. Ez a legjobb, ami történhet a másik oldalon. És onnantól meg már csak lefelé megy. Egészen a nyers kizsákmányolásig és rabszolgatartásig, vagy akár, ha messzebb megyünk, ugye mi itt a nyugati civilizációnkban nem tapasztaljuk az igazi szélsőségeket, de ez elmegy egészen a népirtásig, a kínzásig. Ugye, csak nézz körül a világban, ugye, lapozgass az interneten. Nem minden embernek az a valóság, ami nekünk. De a miénk azt gondolom, hogy a rabszolgaságé. A szabadság zászlaja alatti önkéntes rabszolgaság. Úgy értem, tudom, ez egy hosszú üzenet lenne, most nem beszélünk erről, de sokkal kevésbé vagyunk szabadok, mint szeretnénk lenni. Miközben a mi társadalmunkban az egyik fő motiváció, amivel minket benne tartanak ebben a társadalomban, az az, hogy szabad vagy. És figyelj, most, hogy fogy el a pénz, én nagyon érzem, hogy nem vagyok szabad. Figyelj, baromira érzem, hogy rabja vagyok a gázműveknek. Miért kell nekem gázzal fűteni? Most komolyan mondom, 100 000 forint a gázszámlám egy hónapban. Ha rosszul csinálom. Ha jól csinálom, akkor azaz fázom egy kicsit, akkor 50 000. Úgy értem, figyelj, tehát, hogy van egy rendszer körülöttem, aminek elfogadtam a szabályait, és ami szerint, hogyha nem táncolok, olyan következményei vannak, amelyeket nem vagyunk készek elhordozni. Megkérdeztem a feleségemtől, gáz lenne, hogyha elfogyna a gáz? Úgy értem, felöltözünk. Jól felöltözünk. Azt mondja, nem, ez nem történhet meg. Úgyhogy szolgálom a gázműveket. Szolgálom a bankomat. Szolgálom a... Én választottam ezt? Valahol igen, valahol meg csak belenőttem, és csak elfogadtam a rendszert. És a dolog nagyobb nálam. És játszom, amit mondanak. Nem baj ez, nem forradalmat akarok csinálni, hanem csak egy felismerést hozni, hogy engedelmeskedjünk Istennek, mert neki egy olyan tanács sorozata van, amely ebből az őrületből kiszed minket. akár úgy, hogy benne maradunk, fölé emel minket, életet ad a baj, a nehézség közepette, ha úgy néz ki. Na, úgyhogy itt tartunk. Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. A szellemi háború nem úgy néz ki, hogy szentelt vizet szórsz, meg fokhagymát akasztasz a nyakadba, meg nem tudom, ördögöt üzöl, bár néha az se ártana, hanem hogy tudod, hogy mi az igazság, eljutsz odáig, hogy meg vagy róla győződve, hogy ez az igazság, és utána, amikor jönnek a rizsával, amikor jönnek az átveréssel, amikor jönnek a hazugsággal, csak ellenállsz. Egy kurta és mosolygós, nem. Táncolj, nem. Térdelj, nem. Miért nem? Mert nem kell, ide van írva, nem kell, nem így kell élni. Nem kell megcsinálnom. De mi lesz az álmaiddal? Nekem rendben lesznek az álmaim. De ha letérdelsz, megvalósítom az álmaidat. Nem térdelek. És nagyon nehéz, mert egész életemben arra készültem, hogy letérdeljek. Az anyatejjel azt szívtam magamba, hogy táncoljak. Hogy fogok táncolni? Egész tizenéves koromban arra készültem, hogy én leszek a világ legjobb táncosa. És most ejtsetek félre, tehát ugye nem az előadó művészekre gondolok, hanem arra, hogy valaki csettint, és én meg teszem, amit mond. Úgyhogy szabadok vagyunk, hajrá! Jó reggelt! Na. Jó, elég erősek vagytok ahhoz, hogy tovább olvassam? Vagy ezt hagyjuk már, ennyi elég? Mert nehéz lesz. Mehetek? Igen? Biztos? Jó. Azt bírtam, amikor Jézus mondta a tanítványainak, hogy sok mondani valóm van még a számotokra. De nem bírnátok elviselni. Király, nagyon szeretnék jönni a továbbképzésre, tudod? Nem, jó ez nekünk. Miért nem tudjuk elviselni? Ha?
Miért nem?
Azért, mert valami kegyetlen dolgot mond. Mert valami olyasmit mond, ami, tudod, Al Capone mondta, hogy... Tehát nem, azért nem tudjuk elviselni, mert nem a mi rendszerünk. Mert azt mondja, hogy figyelj, mondom a megoldást, mint amikor jön a tanácsadó. Tudod, mondom a megoldást. Tudod, meg akarod menteni a cégedet, jön a tanácsadó. Be kell dönteni a céget. Ez a megoldás. De hát ez az én cégem. Hát ez az én cég, meg akarom. Nem. Jó lesz, hidd el, jó lesz. Egy év, és be kell dönteni a céget. Tudod, és úgy értem, jön egy tanács, ami nem a te rendszeredben van. És csodálatos. És megoldja. De nem a te rendszered. És ezért visszautasítod. Nem ezt csináljuk. Olyan tanácsadót keresünk, aki azt mondja, amit hallani akarunk. Tökéletes. Csak az önmegerősítés, visszaigazolás, ez az. De Isten szeret minket. A tanácsadó? Ja, hát igen. Jó, mindegy. Nem ez volt a lényeg. A lényeg ez, hogy Isten eléggé szeret téged ahhoz, hogy akár a kényelmetlen hírt is átadja. Isten eléggé szeret minket ahhoz, hogy megmondja nekünk az igazat. És ezt mondja. Tisztítsátok meg a kezeteket. Nem. Egyet még jobb lesz, még mindjárt meg. 8. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Ez az első, amit mond. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Előtte volt, hogy engedelmeskedjetek neki. Tudod, muszáj. Valamilyen hangnak engedelmeskedni fogsz. Isten azt mondja, hogy figyelj, van egy szolgáltatásom feléd. Mindig beszélek. És ezzel innentől megvan a lehetőséged, hogy ne egy kósza hangnak engedelmeskedj, hanem nekem. Nem azért engedelmeskedj, mert én egy hepciás, parancsolgató Isten vagyok, aki abban lelem a kedvemet, hogy irányítgatom a világegyetemet. Nem. Hanem te a csendben meghalsz. Téged a csendben elvisz az ellenség. Neked muszáj választanod egy hangot, aminek engedelmeskedsz. És itt a jó hír, én beszélek, mondja Isten, úgyhogy engedelmeskedhetsz nekem, és az én tanácsaim mind szeretőek. És utána a következő, amit mond, az azt, hogy közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Nagyon jó, és ez az alapja az egésznek, amikor van egy hideg meggyőződésed arról, hogy van Isten. És van egy hiten, a Biblia kijelentéseibe vetett bizalmon alapuló kapcsolatod vele, ami független az érzelmeitől. Ez nagyon jó, mert ez objektív, ez tiszta. Tudjátok, apologetika, hitvédelem, be tudjuk bizonyítani a könyvről, az első betűtől az utolsóig, hogy igaz. Innentől egy nagyon tiszta intellektuális kaland meggyőződésen keresztül tudhatod, hogy van Isten, és tudhatod, hogy amit a Bibliában ígért, az igaz. De ennél ő többet is akar adni. Ez az alap, ezen állunk, oké? Tehát ha nincs semmilyen érzésem, nincs semmilyen Isten élményem, akkor is tudom, hogy van Isten, akkor is tudom, hogy a Biblia igaz, és akkor is tudom, hogy mi az, aminek ellen kell állnom, és mi az, amit érdemes követnem. De Isten ennél többet akar adni. Azt mondja, hogy közeledj hozzám. És én is közeledek hozzád. Ez olyan, mint két szerelmes, aki távol áll egymástól, és az egyik tesz egy lépést, és a másik elkezd futni. A másik tesz még egy lépést, és a másik már rohan. Ez férfi-nő így szokott lenni, igaz? Tehát a férfi ottán vágyódik a szerelme után, és a lány tesz egy lépést felé, és a férfi felbátorodik, és rohan felé. És a lány tesz még egy lépést, és a férfi teljes erejéből rohan felé. Na ez ilyen Isten és az emberrel. Mi vagyunk a lány? Tényleg ezt a képet használja Isten a gyülekezetre, hogy mi mondjuk a mennyasszony, és amikor teszünk egy apró lépést Isten felé, ő rohan felénk. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Miért fontos ez? Mert a kereszténység nem csak egy intellektuális kaland, hanem egy kapcsolat. Egy kapcsolat. Találkoznod kellene Istennel. A hétköznapjaidat egy Isten élményben kellene élned. Találkoznod kell Istennel. Ha nem, semmi baj, a meggyőződéseink ott vannak, de olyan ez, mint amikor csak levelezek a jövendőbelimmel. A levelezés jó, nem? Tehát azért az jó. De egy ponton jobb lenne több, nem? Tehát esetleg beszélni egymással, ez az ima, esetleg találkozni, ez az elmélkedés, a csendesség, amikor Istenre összpontosítasz, és egy, hagy használjam ezt a szót, bár nem jó a szó, egy meditáción keresztül, de nem jó, mert az egy, oké, mert az, a Biblia az elmélkedés szót használja, ami egy olyan meditáció, ahol a tudat és az akarat végig uralmon marad. Tehát nem az van, hogy megőrisíted magad, és egy ilyen transz állapotba kerülsz, hanem egy nagyon erős koncentráció, odafigyelsz rá, gondolkozol róla, de ő rá koncentrálsz, és nem a villanyszámlára, meg a kit kell fölhívni utána, hanem Istenre. És gyakorlatilag a te lelked, a te szellemed belép Isten valóságába, és tényleg megtapasztalod őt. Tényleg történik egy találkozás. És azt hiszem, hogy erre szükségünk van. De ez valami olyan, amit nem tukmál rád, Isten. Ez valami olyan, ami után neked kell futnod ahhoz, hogy megtörténjen. Mert ő nem erőszakos, ő nem lépi át a te intim szférádat. Ha nem hívod be őt az életedbe, ha nem keresed őt egy ilyen közeli módon, akkor ő tisztelni fogja a te távolságtartásodat. Ezt mondja, közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. És aztán itt jön a következő. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök. Tű. Na ez már nem a mi rendszerünk. Ez hozzám szólna. Egyetem, tisztítsam meg a kezemet, én, mint bűnös. Mire gondolsz? Miről beszélsz? Ki előtt vagyok én bűnös? Bűnös vagyok én egyáltalán? Hogy értem a polgári törvénykönyv előtt, azt én sose szavaztam meg, tudod, vagy tudod. Hol? Csak és értsétek, emberi módon szólok, emlékszem rá, amikor így éltem, emlékszem, amikor így gondolkoztam. Mi alapján mond engem bárki bűnösnek? És van egy ilyen lázadás az emberben. De a valóság az az, hogy a mindenható teremtő Isten, aki igazságos, és a valóságot teljes egészében ismeri, a mindenható teremtő Isten erkölcsi ítélete hibátlan és pontos. És ezelőtt az erkölcsi ítélet előtt én bűnös vagyok. Ő azt mondja, hogy a szeretet az tökéletes. szeretetet leírja 1 Korintus 13-ban. És azt mondja, hogy ami nem szeretet, az bűn. Azt mondja a Rómaiakhoz írt levélben, hogy ami hitből nincs, az bűn. Tehát amit nem Istenre néző meggyőződésből teszek, hisz ő a mindenség ura, és én függök tőle. És az minden olyan döntésem, amely őt nélkülözi, amely nem hitből van, az már bűn. És aztán persze emlékszünk az Ószövetségből, Mózes, 10 parancsolat, ne lopj, ne ölj, ne imádj, tudod, ne kívánd. És ott vannak ezek a bűnök. És aztán, ha jól megnézzük őket, mind a szeretetnek a leegyszerűsített változata. Mert később Rómaiakhoz írt levélben mondja azt, hogy azt, mert minden parancsolatot az egy foglal össze, hogy szeresd fele barátod, szeresd Istenedet és fele barátodat. A szeretet a törvény betöltése. Római levél ezt mondja. A szeretet a törvény betöltése. Mert aki szeret, az nem öl. Ha szeretem a másikat, nem ölöm meg. Ha szeretem a másikat, nem lopok tőle. Ha szeretem a másikat, nem kívánom a feleségét. Ha szeretem Istent, akkor nem imádok más isteneket. Ha szeretek, és 1 Korintus 13 írja le, hogy mi az, akkor betöltöttem a törvényt. Hű. De a szeretet az egy nehéz dolog. Az csak Istennek megy. Az, amit mi szeretetként ismerünk, az egy kölcsönösen előnyös üzlet. Használlak téged, ennek örülök, ezt hívom szeretetnek, és te is használni akarsz engem, és használhatsz, ennek örülsz, és ezt hívod te szeretetnek. De nézd csak meg, hogy ez az emberi szeretet milyen hamar megroppan, amikor elkezdesz rosszul viselkedni. Tudod, a feleségem nagyon szeret engem, de azt a szeretetet én egy délután alatt meg tudom semmisíteni. És egy fél év alatt el tudom pusztítani. Ha csak nem él ő Isten szeretetében, kap Istentől egy olyan szeretetet, amely el nem múló, és szeret engem azzal, mert azt nem tudom elpusztítani. Lehet, hogy tönkre tudom tenni a feleségemet, lehet, hogy pokollá tudom tenni az életét, de ő még mindig szeretni fog. Szenvedni fog, veszekedni fog velem, de még mindig szeretni fog. Mert Isten szeretetével szeret. Oké, tehát a lényeg az az, hogy bűnösök vagyunk. Tehát nem csak, hogy nem szeretünk, nem csak, hogy nem csinálunk mindent hitből, hanem abban a 10 parancsolat típusú cuccban is gázosak vagyunk. De én biztos. Ti nem, ti mind szentek vagytok. Tényleg azok vagytok, csak bűnös szentek. De nem ez a kérdés. Hanem az, hogy elfogadtuk-e Jézus Krisztus, mint a megváltónkat, mert hogyha igen, akkor a bűneink ki vannak fizetve. De Isten közben azt mondja, hogy szeretném, hogyha lenne egy előrehaladás az életedben, egy tapasztalati megszentelődésed, egy gyakorlati. Ami azt jelenti, hogy a hited pillanatában örökbe fogadtalak, tökéletes vagy, ezt nem tudod elveszíteni, nem érdemelted ki, ezért nem is tudod elveszíteni. A tiéd, de mert a tiéd, mert a fiammal fogadtalak, mert te leszel a király ennek az országnak, ezért szeretném, hogyha megtanulnál úgy élni, mint Isten fia, mint az eljövendő király, szeretném, hogyha a vért lemosnánk a kezedről. Szeretném, ha a bűntől megszabadíthatnálak. Ne verd már meg a szomszédot minden nap. Ugye te, mire te leszel a királya 10 országnak, olyan kelemetlen lenne, mindig megvernéd a szomszédot. Hagyd már abba. Szeretném, hogyha megváltoznál. Ha hozzáidomulnának a tetteid, amelyeket nem képmutatásból hajtasz végre, hanem szívbeli meggyőződésből, ha hozzáidomulnának ahhoz, aki tényleg lettél, egy királyhoz, egy szerető lényhez, megtanítalak, hogyan tudod megmosni a kezedet. Tisztítsd meg a kezedet, mert bűnös vagy. És azt gondolom, hogy a bűn nem játék. A bűn tönkretesz minket. A bűn céltévesztés. A bűn az, ami az ellenkezője annak, amit te szeretnél. Csak egy olyan világban nőttünk föl, amely megszokta a bűnt, amely természetesnek veszi. És ezért az önpusztító magatartások sora elfogadottá vált. De a bűn az, ami tönkreteszi az életünket. És a bűn az, ami egy ponton ítéletet von maga után. Nem lehet másképp. És gondolj bele, hogyha Ha van valaki, akit szeret, és az ellen valaki újból és újból elkövet valamit, és nem hagyja abba, akkor annak egy ponton kell, hogy legyen következménye, nem? Hogyha valaki egyszer megbántja a kislányomat, akkor azt mondom, hey, Zoszkó, hagyjad, minden rendben lesz. Aztán megbántja még egyszer, akkor szólok az illetőnek, hogy figyelj, biztos véletlen volt, de vigyázz már egy picit a kislányomra. De ha megteszi sokszor, akkor gondunk lesz egymással. Nem? És gondolj bele, Isten minden embernek az ura, és bíró az emberiség felett, és ő maga is a jogos uralkodója mindennek, és az ő ellen elkövetett vétkek elfelejthetetlenek, de elfelejthetőek a bevégzett munkában. De ha ragaszkodom hozzájuk, ha részemmé válnak, akkor Istennek egy ponton nevelnie kell engem, és meg kell győznie arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Úgyhogy tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti két lelkűek. És erről is beszéltünk legutóbb, a két felé sántikálás, hogy nem bírunk választani, hogy mind a két rendszerben próbálunk egyszerre gondolkozni, és azt gondoljuk, hogy ez belefér. És persze, hogy belefér, csak ára van. Tudod, el kell jutnom a falig, teszek két lépést előre, és hármat hátra. Megtehetem? Mindent megtehetek, csak nem hasznos. Ha el kell jutnom a falig, akkor a legjobb, hogyha egyenes, tiszta lépésekkel elmegyek oda. Amikor két szívű vagyok, azaz két rendszernek engedelmeskedek egyszerre, két elvrendszert próbálok egyszerre életben tartani, hol ebben nyúlok, hol abban nyúlok, akkor teszek három lépést előre, és hármat vissza. Kettőt előre, egyet vissza, kettőt előre, hármat vissza. És gyakorlatilag nem pragmatikus. De van ennek egy másik oldala is. Megint lépjünk vissza a férfi-nő kapcsolatra. Ugye mire vágynánk ugye a szerelmünkkel? Egy elkötelezett, bensőséges kapcsolatra, nem? A szerelmünkkel. És igazából Istennel is egy elkötelezett, bensőséges kapcsolatra lenne szükségünk. Oké, ha azt látod a szerelmeden, hogy kétfelé gondolkozik, az akadályozza az elkötelezett, bensőséges kapcsolatot. Tudod, ott van a mennyasszonyod, a vőlegényed, és kiszúrod, hogy a mennyasszonyodnak van még három vőlegénye. Wow! Tudod. Szenteld meg a szívedet, ami azt jelenti, hogy különítsd el a szívedet egy célra, különítsd el a szívedet csak nekem. Csak nekem. Egy kapcsolatról beszélünk, amely monogám. Isten, egy Isten, egy ember. Egy emberiség, ha lehet így mondani. Nem fér bele a sok Isten. És ugye minden filozófia egy Isten helyettesítő. A feleségem nem csak egy másik lányra lehet féltékeny, de féltékeny lehet a munkámra, féltékeny lehet a hobbimra, féltékeny lehet bármire. És adott esetben joggal, mert sose lát, mindig dolgozom. Szente ezt mondja, azt mondja, hogy szenteljétek meg a szíveteket, ti két lelkűek. Ugye miről beszél? Tanácsot ad, hogy hogy fog ez a rendszer működni. És olyan finomságokat leplez le Szia Gábor, amikre ha nem figyelünk, akkor csak nem fog működni. Csak nem fog működni. És szeretnék két másik szövegrészt elolvasni. Az egyik az 50. Zsoltár. A másik a 91. de előtte Prédikátor könyvének a 8. fejezetéből szeretnék olvasni valamit. Azt mondja, hogy 8.11. Mivel nem ítélkeznek hamarosan a gonosz tettek fölött, azért van tele az embereknek a szíve gonosz törekvésekkel. Úgyhogy, oké, álljunk meg. Tehát mert nem ítélkeznek hamarosan. Statárium, azt tudjátok mi? Az azonnal ítélő bíróság. Az azonnal ítélő bíróság nagyon rövid úton tanít, igaz? Mert valaki elkövet egy hibát, és azonnal a hiba után ott van az ítélet. Rögtön megtanultam, hogy ez rossz. Igaz? Nagyon gyors az összekapcsolás. A tapasztalati tanulás gyors. Tudod, hozzányúlok a sparherthez, és nem 3 hónap múlva kapok egy levelet arról, hogy leégett a bőr a kezemről, hanem abban a szent minutumban, abban a pillanatban a fájdalom üzen az agyamnak, hogy pusztítom a testemnek egy bizonyos részét, mégpedig az új perceim, az új hegyeimet. Mert ez valójában csak egy üzenet, ugye? Tehát, hogyha az ingerületrendszer, tehát az érzékelés nem létezne, akkor simán megsüthetném a kezemet a sparherten. Csak nem lenne jó, mert ugye nem tudnám használni a kezemet egy idő után. Lefoszlana a bőrről, a hús, tönkre menne a rendszer. Ezért azért, hogy a rendszer működhessen, Isten beépített egy védelmi mechanizmust, ami szól, ha ártó hatást engedek meg a testemnek. Fájdalomnak hívják. A fájdalom egy nagyon gyors tanító, igaz? Azonnal jön az üzenet. Amikor annyira terhelem a testemet, amennyire már nem lenne szabad, a fájdalom azonnal szól, hogy ne tedd. A jogi, erkölcsi és spirituális hibákkal ez nem így van. Kiszúrtátok? Nem így van. Azt mondja, nem ítélkeznek hamarosan a gonosz tettek fölött. Nem jön gyorsan az ítélet. Elkövetek valami igazi gáz dolgot, és semmi nem történik. Hey, ez működik. Ezt mondja. Úgyhogy a vétkes sokszor is elkövethet gonoszságot hosszú időn át. Úgyhogy nem lesz belőle semmi. Hoppá. Miért mondom ezt? Azért, mert attól, hogy nincs rögtön következménye, attól az még egy komolyan vehető és komolyan veendő dolog. És ha bölcs vagyok, akkor megértem, hogy simán csinálhatok az életemben olyan dolgokat, amik egyenértőek azzal, hogy megsütöm a sparherten a kezemet. Csak nem érzem a fájdalmat. Úgyhogy bölcs emberként csak egyszerűen komolyan veszem Isten intelmét. Mert amikor azt mondja, hogy ne tedd, akkor azt okkal mondja. Azt azért mondja, mert az tényleg rossz. És akkor még adjatok nekem 15 percet, és egy gyönyörű csattanója lesz a mai üzenetnek. Jó? Szeretnétek ezt? 15 perc. Jó? Nézzük meg, milyen az igazi Isten tisztelet. Hogy néz ki az, amikor egy nép megközelíti Istent? Mit vár Isten tőlünk? Ez jó kérdés, igaz? 50. Zsoltár. 7. verstől. Hallgass meg, népem, most én beszélek. Izrael, most téged intelek. Isten, a te Istened vagyok én. Ez jól kezdődik, ugye? Tehát ez az az info, amit kapni akarunk. Tehát Isten beszél a népéhez. Nem fedlek meg véres áldozataidért, sem állandóan előttem lévő égő áldozataidért. Oké. Az Ószövetségben az áldozati rend egy előképe volt a végső megoldásnak. Az izraelitáknak minden bűnükért a törvényben leírt módon áldozatot kellett bemutatniuk. Ez egész furcsa dolog, de Isten ezt mondta. Elkövetsz valami bűnt, valamilyen módon valaki más szenved helyetted, és én azt a nem szenvedést, azt a halált elfogadom. A bűn zsoldja a halál, ezt mondja a rómaiakhoz írt, Róma 6.23, mennyi? 6.23, igaz? A bűn zsoldja a halál, tehát a bűnnek, a céltévesztésnek a következménye a halál fizikailag, szellemileg az Istentől való elválasztottság. És azt mondja, hogy valakinek meg kell halnia, a bűnért valakinek meg kell halnia. Ezt meg kell tanulnod. A bűn nem lehet a szőnyeg alá söpörni. Isten igazságérzete megrendíthetetlen. Ő nem alkusszik meg. A bűn zsoldja a halál. Úgyhogy az Ószövetségben az embereknek meg kellett ölniük egy állatot a bűnök miatt. És tanulták, hogy egy helyettesítő áldozat engesztelést szerez a bűnért. Na most Istent igazából nem érdekli a bakoknak és a bikáknak a vére. Tehát ez csak egy lecke volt az embernek. Isten azt tanította, hogy egy nap majd ő eljön a földre, ő lesz a tökéletes áldozat, és ő fog meghalni a mi bűneinkért. És ez a halál az, amely egyszer s mindenkorra eltörli a te vétkeidet. Isten készíti föl az emberiséget arra, hogy képesek legyenek elfogadni a megváltást, a helyettesítő áldozatot, Jézus Krisztust, aki Isten megszületett, leélt egy tökéletes életet, és meghalt a te bűneidért és az enyémért, a múlt, jelen és jövő minden bűnéért. De addig, amíg az ember az önigazságában él, és azt mondja, hogy nekem ne bocsáss meg, nekem nem kell helyettesítő áldozat, mondd meg, mit kell csinálni, megcsinálom. Addig nem fogadja el a megváltót. Úgyhogy hozta a törvényt, a törvény bebizonyította az embernek, hogy képtelen betartani, ne kívánt. Ezt hogy csinálod? Nem lehet megcsinálni. Ha a törvény alapján lenne igazolás, akkor én kötelet köthetnék a nyakamba, és felakaszthatnám magamat. Jó munkát. De nem úgy van. A törvény csak arra való, hogy Krisztushoz kísérjen. Hogy rájöjjek a képtelenségemre, és szükségem legyen a megváltóra. Hogy amikor jön valaki, oké, most a törvény nélkül ajándékba adom az örök életet. Akarom! Úgy értem, nincs is más esélyem. A lényeg, hogy Isten az Ószövetségben készítette az embereket erre, hogy lesz majd egy megváltó. Úgyhogy azt mondja, hogy nem fedlek meg. Azt mondja, csomó marhasságot elkövettél, persze, tudom, nem is lehet másképp. Hoztad az égő és véres áldozatokat, nem fedlek meg érted. Jön egy folytatás. De nem fogadok el a házadból bikákat, sem aklaidból bakokat. Hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegyek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ, és ami betölti. Eszem-e bikák húsát, iszom-e bakok vérét? Itt álljunk meg. Hogy értem, te azt hiszed, hogy mi bizniszelünk. Te azt hiszed, hogy én dolgoztatlak téged. Hogy értem, egy picit azt gondolod, hogy majd te teljesítesz, és én azt mondom, hogy és akkor elfogadlak. Hogy értem, ha éheznék, nem szólnék neked. Ugye te mit akarsz nekem adni abból, ami már az enyém? Ugye te ember vagy, te nem tudsz adni nekem semmit. De értsd meg, hogy nem is ez a rendszerünk. A rendszer nem az, hogy te szolgálsz engem, hanem az, hogy én szolgálok téged. A rendszer nem az, hogy te kiérdemelsz valamit, hanem az, hogy én teremtettelek téged a magam képére, a fiam vagy és a lányom vagy, és csak annyit szeretnék, hogy legyen egy kapcsolatunk, hogy higgy nekem, hogy felnevelhesselek, hogy értem, ne bizniszelj velem, kretén elképzelésed van rólam és a kapcsolatunkról. Hogy értem, a kisfiam, tudod, nyüsszítve ül a sarokban, és azt mondja, apa, nem beszélhetek most veled, mert nem ettem meg a reggelimet, és addig, amíg nem eszek meg 10-szer annyi reggelit, mint amennyit tegnap nem ettem meg, addig nem vagyok méltó rá, hogy beszéljek veled. És ott tud, és a fiam tudod, harmadik hete nem jön ki a sarokból, mert van egy furcsa apatisztelet képe. Azt hiszi, hogy neki valahogy, hogy nekem valahogy kevesebb lesz, hogyha ő nem engedelmeskedik, vagy tudod. Tehát van egy furcsa elképzelése. Mit csinálnék vele? Hát jól megráznám, vagy jól megölelgetném, vagy valahogy meg kéne értetnem vele, hogy ne viccelj, szeretlek. Az élet másról szól. A reggelit azért kell megenned, mert különben baromi éhes leszel. És persze meg kell tanulnod szót fogadni nekem, mert aztán, amikor kimegyünk az utcára, és te nem fogadsz szót nekem, és én azt mondom, hogy állj meg, és te nem fogadsz szót nekem, akkor elüt egy autó. Meg kell tanulnunk dolgokat, de értsd meg, hogy a viszonyunk nem az, aminek látszik. Egy nagyon bensőséges, egy nagyon igazi viszonyunk van. És az áldozati rend, amit tanítottam neked, az meg a végső megoldásról szól. Egyetem nem azért kell hoznod a bakokat, mert megeszem őket, normális vagy? Ez csak egy jelkép. Én el fogok jönni, és én leszek az áldozati bárány, én fogok meghalni, és amikor ezt látod, fel fogod ismerni, hogy persze, hát az egész Ószövetségben azt tanultuk, hogy egy helyettesítő áldozat oldja meg, és itt van az igazi, Jézus Krisztus, itt van az igazi. Na jó, és akkor most mondja, hogy milyen az igazi istentisztelet, jó? Tehát nem ilyen, és most jön az igazi, figyeljetek. Hálaadással áldozz Istennek. Ami nem azt jelenti, hogy áldozz, és közben adj hálát, hanem maga a hálaadásod az áldozat. Ez zavarbejtő. Figyelj! Mikor hálás az ember? Mikor? Ha kapott valamit, ez az. Isten azt mondja, hogy az egyetlen dolgod az, hogy hálás légy. Miért? Mert az egész valóság, Isten valósága arról szól, hogy ő ad neked. Összhangban akarsz lenni az isteni renddel? Légy hálás, mert az egész arról szól, hogy ő ad neked. Úgy értem, összhangban akarsz, meg akarod érteni, hogy hogyan veheted komolyan Istent, hogy hogyan tisztelheted őt? Úgyhogy elfogadsz tőle. Úgyhogy a gyermeke vagy. A gyermek elfogad az apjától. Elfogadsz tőle. Hálaadás legyen az áldozat. Mert akkor értesz engem. Akkor érted az élet lényegét, amikor hálás vagy. Hálaadás. Hálaadás. És persze, ahogy éljük a hétköznapjainkat, sokszor nem látjuk, hogy miért lenne érdemes hálát adni. De ne felejtsétek el, hogy a frontvonalak mögött élünk. Úgy értem, az ellenség táborában vertük föl a sátrunkat. Ugye ezzel kezdtem, szellemi háború. Nem a mennyben vagyunk, hanem a földön, egy olyan helyen, ahol gyakorlatilag a mi hétköznapi életterünket az ellenség rendezte be. Nem csoda, hogy a hétköznapi életélményünk nincs tele olyan dolgokkal, amikért hallelujáznánk vagy hálát adnánk. De ha olvasod a könyvet, és ha látod Isten kezét, ahogy harcol érted, egy nagyon-nagyon sajátos módon, ha olvasod az ígéreteit, ha látod, amit tett érted, akkor megérted, hogy minden kegyelemből van, meg nem érdemelt jó tétemény, ajándék, és nekünk nincs más, csak a hála. Hálásak lehetünk. Figyelj, és a folytatás még jobb. És teljesítsd a fenségesnek tett fogadalmaidat. Oké, az újszövetségi időben nem nagyon teszünk fogadalmakat, de teszünk. A fogadalom az, hogy engedelmeskedni fogunk Istennek, az igének. Hogyan teljesíted a fogadalmaidat? Úgy, hogy hiszel. Hinni fogok neked, Uram. Olvastam a könyvben, hogy hűséges vagy hozzám. És én hiszek. Hiszek neked. És az idő fogytán, úgyhogy a következő, és ez, nekem ez a kedvencem, figyelj, ez az, ami ámulatos, ugye? Mit csináljak Isten előtt, hogy tessek neki? Értem, amikor magamra nézek, azt látom, hogy nincs túl sok minden, amit tehetnék. Hogy értem, egy nagy kudarc vagyok, egy nagy bukás, újra meg újra. És ha neked most jó időszakod van, és úgy érzed, hogy a világ egyik győztese vagy, gratulálok, és tényleg, és szívből remélem, hogy ezek az évek sokáig tartanak. Emlékszem azokra az évekre, amikor ezeket éltem. De aztán jönnek olyan évek, amikor nem vagy a toppon. Amikor rájössz, hogy az a legnagyobb probléma te vagy, hogy a bukások, a lejtő, amire kerültél az életedben, az részben a te dicső tetteidnek köszönhető. Mit adhatnék én Istennek? Amihez nyúlok, széthullik. Mit? Hogyan kössek békét vele? Figyelj! Hálaadással áldozz Istennek, teljesítsd a fenségesnek tett fogadalmaidat, figyelj, és itt a lényeg. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején. Mi? Ez a dolgod. Ugye, te nyakig vagy a kakiban, és tudod, mit kell csinálnod? segítségül hívni engem. Ez a viszonyunk, ez az egészséges viszonyunk. Te a fiam vagy. És ott állsz a klotyó előtt, és nagyon kell kakilnod. De még olyan pici manó vagy, hogy nem bírsz felülni a klotyóra egyedül. Mit csinálsz ilyenkor? Mit csinálsz ilyenkor? Depressziós leszek. És beülök a sarokba, önváddal, és összecsinálom magam. És aztán a büdösben ülve még depressziósabb leszek, és világgá megyek. Mert ez a modern ember módszere. Erre vagyunk kiképezve. Hogy nekem kell megfelelnem Istennek. Én szolgálom Istent, és még kakilni se tudok rendesen. Mire vagyok én jó? És itt mondja Isten, hé, van otthon valaki? Figyelj, hív segítségül engem. A nyomorúság idején, amikor a legnagyobb kakiban vagy, meg amikor kis kakiban vagy, a dolgod az, hogy a viszonyunk helyes legyen, hogy minden tökéletes legyen, hogy te segítségül hívsz engem, és itt jön a folytatás, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Ez a rend. Én adok neked, te hálás vagy. Én beszélek hozzád, te komolyan veszed. Te bajban vagy, te segítségül hívsz engem. Én megszabadítalak, és te rácsodálkozol arra, hogy milyen ámulatos Istened van, és dicsőíted őt. Nem vallásosan, nem azért, mert kell, hanem csak azt mondod, hogy én más tehetnék. Nincs más. Valaki szeret engem. Valaki törődik. Hihetetlen. Isten megszabadító. Isten megszabadított. De nem ebben nőttünk föl. Nem ezt láttuk. Egyszerűen nem erre készülünk. Úgy értem, nézzük az életünket, és készek vagyunk harcolni. Még egyszer összeszedni az erőnket, és valahogy fölmászni arra a klotyóra. És aztán, amikor nem sikerül, akkor tényleg elmenekülnénk, elbújnánk. Mert igazából megtanultuk, hogy senki sincs velünk. Igazából megtanultuk, hogy senki sincs velünk. És ez egy új üzenet, nem? Ez egy új üzenet. Ez nem a mi rendszerünk. Ez nem a mi rendszerünk. Ez Isten rendszere. És ez így néz ki, hogy én teremtettelek téged. Én adok neked. Én tanítlak téged. És ha bajba kerülsz, te hozzám kiáltasz. Én megszabadítalak, és te felismered, hogy milyen hihetetlen valóságban élsz. És teszed ezt, mindezt az ellenség szeme láttára, egy átkozott szellemi háború kellős közepén, ahol minden ez ellen beszél, kivéve őt, kivéve az eredeti hangot, kivéve Istent. Úgyhogy ez az igazi Isten tisztelet. És minden egyéb katyvasz, amit mi hozzáteszünk, az csak katyvasz. Amen. Amen. Van-e esetleg kérdésetek, vagy hozzászólásotok, vagy valami hasonló? emlékszem, ha menned kell, kérlek, menj. Emlékszem, amikor először találkoztam a Bibliával, azzal a lehetőséggel, hogy tényleg van Isten esetleg. Aztán, amikor elég bizonyítékot láttam ahhoz, hogy komolyan tudjam venni, és amikor először imádkoztam életemben. Elég fura dolog volt. Az egyik felem azt mondta, nem vagy normális, Sanyi. Itt ülsz az ágyadon, és mindjárt megszólítod a falat. Tiszta gáz vagy, ilyen mélyre süllyedtél. És tudod, és azt mondtam, hogy hát úgy tűnik, hogy igen. De hogy ott vannak a bizonyítékok. Ott, és egyszer csak azt mondtam, igen, tudom, hogy nem látok semmit, tudom, hogy nem érzek semmit, de láttam a bizonyítékokat. Ott kell, hogy legyen egy Isten, amikor meg fogok szólalni mindjárt. Nem látom, nem érzem, nem szagolom, de tudom, láttam a bizonyítékokat. A mindenható Isten ott kell, hogy legyen, és hallani fogja. És nekem muszáj megszólítanom. Muszáj. Haza kell mennem. Mind hazavágyunk. Valahol a szívünk mélyén mind érezzük, hogy csak a jövevények vagyunk itt, átutazók. Keressük a helyünket, megpróbáljuk fölverni a sátrunkat valahogy, bebútorozni ide, otthont teremteni. És nem megy. Csak pillanatokra. És aztán megint jön az ellenség. Hallod a csizmák dobogását a háttérben, és közeledik. Nem tudom, milyen formában, betegségként jön-e, családi drámaként, adósságként, viszályként. Életet keresünk. És hála Istennek nem találunk. Mert ha találnánk itt életet, nem mennénk haza. Ilyenek vagyunk. De Isten hűséges, és egy olyan világot rakott körénk, amely elég barátságtalan ahhoz, hogy keressük őt. Hogy föltegyük a kérdést, hogy hol vagyunk egyáltalán otthon. És Istennél vagyunk otthon. Az eljövendő korok egyik uralkodója vagy, aki nem is tudsz a trónodról, vagy tudsz róla és lemondtál róla. De az atyád emlékszik rá, hogy mire hívott el, és utánad megy. És azt mondja, hogy egy nap felülsz, koronát hordasz, és a nevemben élsz örökkön örökké. Az a nagyszerűség, az a méltóság, amit felismertél magadban, az a tudat, hogy sokkal többre vagy elhívva, hogy az életed sokkal többről kellene, hogy szóljon, mint a nyomorult hétköznapok, az nagyon is valós. Az a tudat, az örökké valóság emléke a szívedben, amit Isten helyezett oda, az a tudat a hazahívó szó. Emlékszem rá. Nem volt egyszerű. Büszke ember voltam. Mindig az vagyok. És nagyon nehezemre esett. csak kimondani szavakat, csak kimondani valamit, ami nem az én rendszerem volt. És emlékszem, hogy már hívő voltam, már megbékéltem Istennel. És azt mondtam, hogy ez nem lehet csak egy vallás. Ez nem lehet csak annyi, hogy olvastam egy könyvet, és tudom belőle, hogy ott van egy Isten, aki szeret engem, és hogy az élet igazából egy kapcsolat lenne vele, de én ebbe a kapcsolatba soha nem lépek bele. Azt mondtam, hogy ez nem lehet csak ennyi, ennél többre van szükségem. Azt mondtam, hogy találkozni akarok veled. Azt hiszem, ez az, amiről beszéltünk, hogy közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Azt mondtam, hogy nem akarok félúton megállni. Ha ez az igazság, ha ez a valóság, hogyha az élet titka tényleg ez, akkor én egészen akarom. És ha meg egy marhaság, akkor meg menjünk tovább, akkor meg mit bohóckodjak. Viszont ha igaz, akkor milyen indokom lenne arra, hogy megálljak félúton? Hogyha ez a titkok titka, akkor mi a bánatért nem mennék végig? És azt mondtam, hogy találkozni akarok veled, Istenem. Taníts meg rá, hogyan kell. Mutasd meg az utat, hogyan mehetek be a jelenlétedbe. Találkozni akarok veled. Követelem. Nem érem be kevesebbel. És furán hangzik ez, követelni Istentől, de jól hangzik, ha olyat követelsz, amit ő is akar. Amire igazából ő hív. És emlékszem, amikor először nem tudom, hogy ezek a szavak pontosan írják-e le az élményt. Légy óvatos, tudod, egy módszert felépíteni belőle, és azt mondani, hogy majd én is így csinálom, mert két embernek az egymással való járása, az udvarlása bár hasonlít, de nem fedi egymást. Ki a lányok örülnek a virágnak, de nincs egy 10 lépéses, tudod, végrehajtható módszertan, amivel mindig sikerül. Ugyanígy a te járásod Istennel, az, ahogyan közeledtek egymáshoz, az a ti dolgotok. De velem így volt, hogy kerestem őt, és elmentem hosszú sétákra. Gyakran elmentem, mert tudod, hogy kikerüljek az emberi környezetből. Elmentem az erdőbe, kimentem a szabadba, hogy ne az ember kéz által épített világot lássam, hanem valamit, ami közelebb van a Teremtőhöz. És hogy csend legyen, hogy ne halljam azt, ahogy megszólal a telefon, ahogy beszélnek hozzám, hogy csend legyen, hogy mint egy randevú. Úgy értem, az igazi randevúk azok, ahol tudod, szemtől szemben a szerelmeddel, és egymásra figyeltek, és lehet, hogy csak csend van, de akkor is közösség van, amikor beszéltek olyan dolgokról, amikről amúgy sosem mernétek, amikor eléggé megnyugodtatok ahhoz, hogy igazán egymásra figyeljetek. Elmentem randevúzni Istennel, és még sose találkoztam vele, még soha, és csak kerestem őt. És amikor először megtaláltam, és azt hiszem, hogy a lényege az volt, hogy először közel engedtem magamhoz. Azt hiszem így utólag, hogy úgy volt, hogy ő az első sétánál is ott volt a nyomomban. Az első sétánál is várta a találkozást, de én nem engedtem. És az ember nem engedi Istent közel magához a büszkesége miatt, a félelmei miatt, a keménysége miatt. Olyan, mintha egy ilyen tüskés ruhát viselnénk, tudod. Ott a szerelmed, ölej meg, de tudod, ilyen bökök állnak ki belőled, és nem megy. És emlékszem, ahogy sétáról sétára Isten tanított valamit ezekről a tüskékről, és egyiket a másik után levettük. Míg a végén ott maradtam én. Védtelenül. Hú, nagyon kockázatos. Önmagadnak lenni. Sebezhetőnek lenni. Egész életünkben azt tanultuk, hogyan védjük meg magunkat, hogyan tartsuk távol magunktól a másikat. Először letenni a fegyvert, és kapitulálni egy másik előtt, és hagyni, hogy szeressen. Nehogy Isten viszont szeretni. Én is emlékszem, bőgtem, mint egy gyerek. És olyan volt, mint hazamenni. Életemben először jártam ott, és minden ismerős volt. Minden arról szólt, hogy téged vártalak. Hazajöttél. Ez a te helyed. Itt vagy szeretve. Ide teremtettelek. Itt van a jövőd. Itt van a jelened is. Itt van az erő, amelyre szükséged van. Itt van a bölcsesség, amit kerestél. Hazataláltál. És nem tudom, hogy miért történik meg, hogy egy férfi ember könnyekre fakad, de azt hiszem, hogy az egyik dolog az az, hogy nem bírja feldolgozni azt a katarzist, amit jelent, hogy minden szüksége, minden, amire bevallottan vagy bevallatlanul vágyott, az Isten jelenlétében betöltődik. Egyszerűen ott van valaki, aki teljesen érthetetlen módon valódi válasz és valódi megoldás az életedre. Olyan régen várunk rá, hogy életet találjunk, hogy amikor aztán megpillantjuk, akkor eltörik valami. És ez jó, azt gondolom, hogy jó. A kemény, magát védő, ellenálló végre egy elfogadóvá válik, mert biztonságba került, mert hazatalált, mert végre a jó csapathoz csatlakozott. És vége a trükközésnek, vége az ellenállásnak. Kapitulálok, leteszem a fegyvert, és szövetséget kötök a mindenhatóval. És életet találok. Életet. Igazi életet. És aztán tudod, felébredsz, az imának vége, és újra itt vagy. Még mindig ott van a villanyszámla, még mindig ott vannak a problémák, és aztán egy nagyon valós életet élsz tovább, nagyon gyakorlatiasan, nagyon profin, de tudva, hogy emögött az egész őrület mögött, ott van egy Isten, akinek terve van mindennel, és aki mindent a jóra használ a te életedben. Mindent a jóra használ. Honnan tudom, megígérte, olvastam. Róma 8, mennyi? 28. Minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Tudod, nem vagyok elég nagy ahhoz, hogy uraljam a világot. Nem vagyok elég nagy ahhoz, hogy a hatalmam alá gyűrjem az összes részletet, hogy azt mondhassam, hogy mindent rendbe raktam, ezért minden rendben van. De ha meg ott van a vak véletlen, ha jöhet a nagy kugligolyó, ami bármikor elsodorhat, akkor mi okod van a nyugalomra? Akkor milyen alapon vagy biztonságban? Ha? Ezt a kérdést tettem föl magamnak annó. Láttam jönni a nagy kugligolyót, és nem volt hatalmam felette. Most tudom, hogy a nagy kugligolyó az Isten kezében van, és ha jön is, ő használja, és ő a javamra használja. És sokat kell még tanulnunk arról, hogy hogyan vezeti Isten az ő fiait és lányait érettségre, felnőttségre. De ez a végső igazság, hogy Isten van, és ő kegyelmes Isten, szerető, ajándékozó, Mi hálásak vagyunk neki, odafigyelünk a szavára, a bajban hozzá kiáltunk, ő megszabadít minket, és mi dicsőítjük őt. Hát ennyi. Mára. Amen. El vagyunk bocsátva. Elmondjuk még egy imát? Hát nem kell már. Vagy mégiscsak. Nem. Mondjuk el egy imát.
Tudom, muszáj. Viccelek. Oké, mindenható Istenünk. Békét akarunk kötni veled. Egész életünkben futottunk. Nem futunk tovább. Elfogadunk, mint a megváltónkat. Jézus, adj nekünk örök életet. Nem tudunk megdolgozni érte, nem tudjuk kiérdemelni. És nem is kell, hanem csak elfogadjuk, mint egy ajándékot. Csak mondd utánam, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. Szabadíts meg a bűneimtől. És vezess engem a helyes úton, az élet útján. Te nevedért. És én hálás leszek neked, amint látom a jóságodat, oda fogok figyelni a szavaidra, és ha tudom, ha bírom, követem őket. Aztán, ha bajba kerülök, hozzád kiáltok, és te megszabadítasz engem, és én dicsőítelek téged. Nem mert kell, hanem mert láttalak, és semmi más nem tehetek. A te nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen.